Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és a mai alkalommal Jób könyvét fogjuk áttekinteni úgy nagy vonalakban, nagy léptékben. Egy-két fontos gondolatát kiemelni, és igazából, hogy megkönnyítsem majd a későbbiekben esetleg, hogyha ezt a könyvet szeretnétek tanulmányozni. És a címének is azt adtam, hogy Jób, amikor eltűnik a sövény, ez a kulcs gondolata a Jób könyvének, és még néhány igeverset szeretnék majd megosztani ezzel kapcsolatban. Nyissuk ki Bibliánkat, akkor Jób könyvénél is az első részt fogjuk elolvasni, és aztán majd még a többiekből is majd egy-egy kisebb igeverseket fogok majd idézni, a legfontosabbakat, de első körben az első fejezetet nézzük meg. Tehát Jób könyve első rész. Volt Úzföldjén egy ember, akinek Jób volt a neve. Ez az ember fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. Született pedig neki 7 fia és 3 lánya. És az ő marhái száma 7000 volt, juha 3000, teve, 500 igabarom, 500 szamár, cselédje is igen sok volt, és ez a férfi nagyobb volt Kelet minden fiánál. Eljártak pedig az ő fiai egymáshoz, és vendégséget szereztek otthon, kiki a maga napján. Elküldtek és meghívták vala a 3 húgukat is, hogy együtt egyenek és igyanak. Mikor pedig a vendégség napjai lejártak, elküldött értük Jób, megszentelte őket, jó reggel felkelt, és áldozik égő áldozattal mindnyájuk száma szerint, mert ezt mondja Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Így cselekedett Jób minden napon. Történt pedig egy nap, hogy eljöttek az Isten fiai, hogy megálljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. És mondta az Úr a sátánnak, honnan jössz? És felállt a sátán az Úrnak, és ezt mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondta az Úr a sátánnak, észrevetted a szolgámat, Jóbot. Bizony, nincs hozzá hasonló a földön, fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelte pedig az Úr a sátán, és ezt mondta, avagy ok nélkül félje Jób az Istent. Nem te vetted-e őt körül magát, házát és mindenét, amilyen van, keze munkáját megállottad, marhája igen elszaporodott a földön. De bocsáss csak rá a kezedet, verd meg mindazt, ami az övé, avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged. Az Úr pedig mondta a sátánnak, íme mindazt, amilyen van, kezedbe adom, csak ő magára ne nyújts ki a kezed. És kiment a sátán az Úr elől. Történt pedig egy nap, hogy az ő fiai és a lányai esznek és bort isznak az ő elsőszülött bátyjuk házában, és követ jött Jobhoz, és ezt mondta, az ökrök szántanak, a szamarak pedig mellettük legelésznek, de a szabeuszok rajtuk ütöttek, elhajtották azokat, a szolgákat fegyverrel ölték meg, csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szól, amikor jött egy másik, és ezt mondta, Istennek tüze esett le az égből, és megégette a juhokat és a szolgákat, és megemésztette őket, csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szól, amikor jött egy másik, és ezt mondta, a káldeusok 3 csapatot alkottak, rajta ütöttek a tevéken, és elhajtották őket, a szolgákat pedig fegyverrel ölték meg, csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Még ez is szólt, amikor jött egy másik, és ezt mondta, a te fiaid és a lányaid esznek és bort isznak az ő elsőszülött bátyjuk házában, és ekkor nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, és rászakadt a gyermekekre, és meghaltak. Csak én magam szaladtam el, hogy hírt adjak neked. Akkor felkelt Jób, megszaggatta köntösét, leborotválta a fejét, földre esett és arcra borult, és ezt mondta, mezítelen jöttem ki az én anyám méhéből, mezítelen térek is oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Mindezekben nem vétkezett Jób, és Isten ellen semmi illetlent nem cselekedett. Jól ismert történet ez a Bibliából, és Jób könyve nagyon sokszor a szenvedéssel kapcsolatos kérdéseket boncolgatja, de hogy jól végignézzük, úgy sok mindenre nem kapunk választ. És én sem fogok ma mindenre választ tudni adni, ahogy Jób könyve sem, mert vannak olyan dolgok, amiket Isten a maga hatalmába helyezett, és nem nyilatkoztatta ki nekünk. Az újszövetségi hit azt is jelenti, hogy tudnunk kell válasz nélkül is élni. Amikor Isten nem ad válaszokat számunkra bizonyos kérdésekben, de hiszünk Istenben, hiszünk abban, aki elküldte értünk Jézus Krisztust, az egyszülött fiát, és hitáltal üdvösségünk van. A mai alkalommal Jób könyve kapcsán arról a természet fölötti védelemről szeretnék beszélni, amelyet Isten áldja meg az övéit, és mi történik akkor, amikor Isten ezt a természet fölötti védelmet visszavonja valaki részéről, hogyan lehet ebből helyreállni, és mi volt Jób menekülésének a kulcs momentuma. Ennek az egy vonalnak a mentén szeretném most Jób könyvét végigvenni, de valaki esetleg ilyen természettudományos beállítottságú, akkor legalább 45 olyan kijelentést talál benne Jób könyvében, amit az elmúlt 500 évben fedeztek csak fel, és Jób könyvében már több mint 2000 éve ezt már Isten kinyilatkoztatta. Tehát ilyen szempontból is lehet vizsgálni Jobbnak a könyvét. Ki is volt Jób könyvének a szerzője? Hatalmas vitatárgyát képezi a keresztény teológiában. Maga a könyv nem számol be a szerzőségről. A rabbinikus és a korakeresztény hagyományok Mózest teszik meg a könyv szerzőjének, illetve egyes tanítók magát Jóbot tartják a könyv szerzőjének, vagy valamelyik leszármazottját. A mózesi szerzőség mellett nagyon-nagyon sok érv szól, vagyis pontosabban annak a kornak a tájékáról, amelyben Mózes élt, sokkal több elmélet szól, mint akár egy Salamon vagy egy Esdrás korabeli szerkesztésnél. Többek között az, hogy a pátriárkák korában játszódik az esemény, és a kumrányi tekercsek között a négyes barlangban találtak négy Jób tekercset, és az egyik Jób tekercs ókánaáni írással volt írva, amit csak és kizárólag Mózes öt könyvére használtak, a Biblia által írt első könyvek egyikére. Tehát még az sem kizárt, hogy Jób könyve volt az első könyv a Szentírásban, és nem pedig Mózes első könyve. Szintén erre utal, hogy a Shaddai kifejezés, a mindenható Isten az egész Ószövetségben kb. 45-ször szerepel, és csak itt a Jób könyvében az El Shaddai kifejezés 31-szer találjuk meg, és később, amikor Izrael már szövetségre lép Istennel, pontosabban Isten szövetséget köt Izraellel, akkor már a Jákve és az Elohim kifejezés az, ami a szövetség és a teremtő Istenre vonatkozik. Tehát a Shaddai név is a patriárkák korára vonatkozik. Emlékezhetünk, hogy Isten is így mutatkozik be Ábrahámnak, hogy én vagyok az El Shaddai, a mindenható Isten. Olvashatunk erről szintén Mózes első könyvében. Nem találunk utalást a Jób könyvében Izraelre, az Exodusra, a törvényre, Mózesre, tehát semmilyen olyan dologra, amivel később az Ószövetségben tele van a Szentírás. Nem olvasunk semmilyen olyan dolgot, ami bármilyen módon más szövetségi rendszerbe mutatná be Istent, és a pátriárkák korára jellemző áldozati módszert láthatunk itt az első részben, amikor Jób, mint pátriárka, a gyermekeiért közben jár, imádkozik, ami majd később látni fogjuk, a sövényének, a védelmi részének az alapját képezte. Ez volt az emberi oldala, lesz majd egy isteni oldala is ennek a sövénynek. Ugyanakkor magas életkor, Jób is körülbelül 200 éves volt, mikor meghalt. Áldozati rendszer ez a pátriárkális áldozat, illetve nagyon sokat szerepel benne, vagy többször utalnak az özönvíz emlékére, és van egy csillagállás a Jób könyvének a leírásában, amelyet, hogyha úszföldjét pontosan meg tudjuk határozni, akkor ez az időpontot Krisztus előtt 2500 környékére teszi, míg egyes kommentárok inkább Ábrahám korára teszik, ugyanis majd a három barátnál látni fogjuk, hogy azok a területek, ahol a három barát érkezik, Témán térsége, illetve Suh meg társai, ezek nagyjából a mai Edom területén, vagy az Ószövetség Edom területén vannak, és ezek Ézsaúnak a leszármazottai voltak. A nagy vita azon van, hogy Ézsaú leszármazottairól nevezték el ezt a területet, vagy arról a területről nevezték el őket, ahova oda kerültek, ezt pontosan nem tudjuk. Van egy apokrif írásunk, a Jób testamentuma, amelyben szerepel, hogy ő a második uralkodója volt Edomnak, az Ószövetségben Jobáb néven találjuk meg Bela után, és az apokrif írat szerint a felesége Dina volt, Jákobnak a leánya, de mondom, ez egy apokrif írat, de ez is az 1800-as évekre, Krisztus előtt 1800-ra teljes helyezi Jób könyvének a keletkezését. Tehát mindenképpen nagyon régi irattal van dolgunk, és a bölcsesség irodalom közé tartozik, az Ószövetségben így is találjuk a felosztásban, és viszont a példabeszédek vagy az énekek énekével összehasonlítva teljesen más stílusban és más nyelvezetben íródott. Ki is volt ez a Jób tulajdonképpen? Az első pár ige versben olvashatunk róla néhány dolgot. A nevének a jelentése is egy kicsikét bizonytalan, mivel nagy valószínűséggel nem zsidó származású volt, ezért van egy arab olvasata a nevének, illetve van egy héber olvasata. Az arab nevének a jelentése az, aki visszatér, tehát tulajdonképpen Jób visszatér Istenhez, van a történet végén látjuk, hogy bánkódik porban és hamuban, vagy pedig a héber elnevezés azt jelenti, hogy akit megtámadtak, gyűlölt, vagy háborúság tárgya, vagy veszekedés tárgya, ez is pontosan illik az első részre, hogy Jób tulajdonképpen a konfliktus forrása lesz a mindenható egyörök igaz Istennek és a sátánnak a munkája során. Nagyon vagyonos gazdag emberről olvassuk, kelet minden fiánál nagyobb volt. Ez valamilyen valamilyen szinten beleillik egy királyról szóló képbe, de a Biblia nem jelenti ki egyértelműen, hogy Jób király lett volna. Nagy létszámú család jellemezte, szintén patriarkális kor, hogy nagyon sok gyerek van. A vagyont és a gazdagságot igazából a gyermekek jelentették ebben az időszakban, és sok helyen a közel-keleten mind a mai napig nem a társadalom biztosítás a jövő alapja, hanem a gyermekeknek a száma, akik majd gondoskodnak az idős szülőkről. És nagyon komoly szellemi tekintély volt Jób, aki a város kapuban ült, és tulajdonképpen az ő személye volt látásom szerint Noé után, aki összekötő kapocs lesz majd Ábrahám szövetsége és a Noéval kötött szövetség között, amikor Isten Jóbot helyezi el ebben az időszakban világító lámpásul. És ha megnézitek, nagyon sok esetben Isten, amikor válaszol felel a forgószélből Jóbnak, akkor elsősorban mindig a természettel, a teremtés történettel, a mindenhatósággal kapcsolja össze a Jóbnak szóló kijelentéseit. Úsz földjével kapcsolatban legalább 15 elmélet van, ezt most nem fogjuk mindent végigvenni, mert elég sokáig tartana, de ha a bibliai mozaikokat összerakjuk, akkor nagy valószínűséggel, ugyebár itt van Kánaán területe, Izrael, itt van a kis Holtenger, itt van Moab, alatta van Edom, és Úsz földje valahol itt helyezkedhetett el, ha a bibliai beszámolókat jól összetudjuk rekonstruálni. Különösen a Siralmak könyve írja, hogy Úsz földjét konkrétan Edom területére helyezi, és talán az sem véletlen, hogy Úsz területe alatt itt helyezkedik el, csak nincs kiírva, Moábnak, vagy Midjánnak a területe, és tudjuk, hogy Mózes hol menekült, amikor elkövet az első gyilkosságot? Midján területére menekül, és nagy valószínűséggel, ha ő volt ennek a könyvnek a szerzője, akkor így juthatott birtokába azoknak az ismereteknek, amelyek alapján ő megírta a Jóbról szóló történetet. Vannak, akik a szíriai térségbe helyezik Úsz földjét, de az, hogy itt találhatók a kádeusok és a szabeusok ezen a térségben laktak, ez esik hozzá legközelebb, hogy kiháromszögeljük ezt a dolgot, hogy a rabló csapatok azért olyan messzire nem mentek még a sivatagban sem. És aztán jön egy fordulat a történetben, lépünk egy szintet. Ez volt eddig a földi szintén. Van egy gazdag ember, akiről azt mondja a Szentírás, hogy igaz, istenfélő, bűngyűlölő, fedhetetlen, vagyis egy olyan bizonyítványa van annak az embernek, amit ha most őszintén magunkban nézünk, el tudunk mondani magunkról. Az biztos, hogy igazak vagyunk, mert Krisztusban Isten megigazított bennünket. Ezt azért nyugodtan kimerjük jelenteni, mert Krisztus igazsága számítatik be nekünk. De a fedhetetlenség, a bűngyűlölet, ez, vizsgáljuk meg magunkat, hogy ez úgy bennünk van-e. Hogy tényleg gyűlöljük-e a bűnt. Még kerüljük is, szó szerint azt szerepelt, hogy kerüli a bűnt. Tehát akkor a bűnnek a lehetősége van, inkább nagy ívbe kikerüli. Bezárja azt az oldalt, nem lapozza fel, nem olvassa el, nem hallgat bele. Kerüli, hogy ez ott van a szívünkben. És ebből a történetből kiderül a második szintjéről a mennyei tanácskozásnál, hogy Isten is ezt a bizonyítványt állítja ki Jóbról. Tehát Jób igazként szenvedett a történetben, és az egyik kulcsigevers majd a 42. részben lesz, hogy sokan lehordják Jóbot a sárga földig, hogy így beszélt, meg úgy beszélt Istenről, meg különböző dolgot mondott, de Isten azt mondja Jóbról a barátaival szemben, hogy Jób igazat beszélt rólam. Mert Jób olyanokat állított például, hogy Isten elvette az igazságomat, Isten nem adja vissza az igazságomat, és kiderült, hogy Jóbnak tényleg igaza volt. Mert Isten lebontotta azt a védőkerítést, az ő igazságát, az egyik pillérjét, ami alapján a sátán jogalapot kaphatott arra, hogy beavatkozzon Jóbnak a családi életébe. Az Isten fiak megjelenésével kapcsolatban, csak nagyon röviden, itt az angyalokról van szó, akik különböző feladatokat látnak el a teremtettségben, a szellemvilágban, és ahogy általában egy jó cégigazgató teszi, meetingre meg raportra hívja az alkalmazottakat, de itt is ez történik, hogy az angyaloknak mindig be kell számolni arról, hogy mi meg hogy történik, és a sátán is besettenkedett ebbe a területbe. Ez jó kérdés, hogy most a sátán mit keres a mennyei szférába, ott van-e még, vagy már nincs ott. A Szentírás tanítása szerint a sátának 6 tartózkodási helye van, jelenleg a harmadikon van, még lesz 3 opciója, ezt a jelenések könyvét, ha elolvassátok, akkor majd meglátjátok. Most jelenleg abban a pozícióban van, hogy bejár Isten jelenlétébe, vádolja a szenteket, vádolja Istennek a választottait, és lesz majd egy időszak a jelenések könyvében a nyomorúság közepén, akkor a földre le fog vetetni, átadja majd a hatalmát a felnövekvő Antikrisztusnak, és ezzel fogja majd kiépíteni és konszolidálni a hatalmát már az utolsó 3,5 évre. Az Úr megsegít, majd erről fogok beszélni a továbbiakban. Szeretnék ebből egy sorozatot tartani. És most itt azt látjuk, hogy a sátán bejár, és észreveszi a Isten, és neki egy párbeszédbe kerül. Ez egy nehezen megmagyarázható része a Bibliának, hogy Isten egyáltalán miért áll szóba a sátánnal, miért beszélget, sokan ezt mítikusnak tartják, különösen a liberális teológusok, hogy ez csak egy elmélet, ez csak egy fikció, ez egy dráma, ez egy színkép, nem is valóságos dolog, de a Biblia beszámolóiból tudjuk, Mikás prófétánál is jól látható ez, hogy tulajdonképpen a mennyei tanácskozás az, ami általában döntéseket és ítéleteket hoz. Ha megnézitek Dániel könyvét, Nabukodonozor hatalmát is hogy vették el? Hogy leültek az ítélők, hoztak egy döntést, Isten jóvá hagyta, és Nabukodonozortól elvették a hatalmat, vagy ahogy a hamis proféták szájába tudott a sátán szavakat adni, azt is Mikás proféta belát ebben a mennyei tanácskozásba, és látja, hogy hogyan működnek ezek a folyamatok, és utolsó időkben szükség lesz olyan típusú profétákra Isten egyházában, akik belátnak ebben a mennyei tanácskozás folyamatába, és tudnak kijelentést adni az egyre nehezedő időkben, ami jelenleg most a földre majd várni fog, és milyen korszakváltás határához fogunk lassan érkezni, ezért lesz egyre nehezebb, egyre gonoszabb, egyre kiszámíthatatlanabb ez az időszak, de mi hitáltal győztesek vagyunk, nekünk nem arra kell nézni, hogy mi az, ami rossz, hanem az, amit Isten nekünk ígért, és amivel ellátott bennünket, hogy sikeresen meg tudjuk harcolni a földi pályánkat. A sátán körül meg körüljárt a földet, a héber fordítás egyszerűbb az úgy fogalmaz, hogy csatangoltam a földön körbe-körbe. Mint aki bejárja a birtokát. Ádám bűnesete óta a sátánnak lett kiszolgáltatva a földi térség, ezt Jézus sem vitatja el tőle, sőt, e világkorszak istenének is nevezi a Biblia a sátánt, ugyanis az emberiség bukása miatt a bűneset következtében teljes jogú hatalma van a földi térségben uralmat gyakorolni, de isteni korlátozással, ezt látjuk most itt Jób könyvében is, hogy nem tehet meg mindent, Isten szuverenitását nem írhatja felül, Isten szuverenitását és mindenhatóságát nem játszhatja ki. Ezt neki teljes mértékben, tiszteletben kell tartania. Amikor Isten megkérdezi a sátántól, hogy észrevetted a szolgámat, Jóbot, ez azért megdöbbentő kérdés, mert tudunk-e mi olyan életet élni, hogy a sátán felfigyeljen ránk? Tudom, ez nagyon nehéz kérdés, még sokan félnek ettől, hogy örülök, a békességem van, nem bántanak, nyugalmam van, de hogy még itt a sátán célkeresztjébe is kerüljek. De emlékezhettek rá, hogy amikor a kísértés órájában Jézus életében beszélget a tanítványokkal, akkor mit mond Péternek? Kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon benneteket. És Jézus nem azt mondta, hogy atyám, itt van Peti, ez a szegény halász. Hagyd már békén, mit kell még zaklatni, így is meg fog tagadni háromszor, mi lesz még itt belőle? Nem, Jézus nem ezért imádkozott, hanem azért, hogy ne fogyatkozzék el a te hited. Jézus nem szabadította meg ettől a rostálástól, és tudjuk, hogy Péter a vezető apostol egyike volt, hasonló módon ki volt téve ezeknek a támadásoknak, mint ahogy ki volt téve Jób is, mert igaz volt, istenfélő, bűngyűlölő, fedhetetlen, tehát mindazokkal a vonásokkal rendelkezett, amelyek Isten szemében egy példái voltak annak, hogy a bukott emberiség az Istennel való közösségét meg tudja élni már az ószövetségi megváltás előtt, majd a véres áldozat lesz erre a garancia, de Péter is belekerült egy ilyen présbe, belekerült egy ilyen darálóba, és lehet látni azt, hogy először elbukott, aztán Isten kegyelméből meg tudott térni, és helyre tudott állni, de Isten nem ígéri azt, hogy mentesek leszünk a problémáktól, a nehézségektől, és hogyha sátán felfigyel rád, akkor lehet tudni azt, hogy te jó úton jársz. És ne felejtsétek el, mert sokan ezért nem szeretik jó könyvét olvasni, hogy Isten mindenkivel személy szerint bánik. Tehát nem mindannyian vagyunk jobbok. Tehát nem kell megírni, hogyha most hazamegyünk, és akkor mindenünk eltűnik egyik pillanatról a másikra, mert mi nem jobb vagyunk. Tehát azért van leírva, hogy Isten tanulságot adjon nekünk ebből a dologból jobb életére nézve is, meg a mi életünkre nézve is, de nem kell rettegve, meg félelemmel olvasni a Jób könyvét. És amikor azt kérdez Isten a sátánt, hogy észrevetted a szolgámat, Jóbot, ott a héber kifejezést kétféleképpen lehet fordítani, és mind a kettő nagyon érdekes. Az egyik szituáció az, hogy szó szerint úgy hangzik, hogy odafordítottad a szívedet. Vagyis teljesen ki tudtad-e ismerni Jóbot. Meg tudtad-e őt ismerni úgy, ahogy én ismertem meg. Ez volt az egyik jelentése. A másik egy hadászati kifejezés volt, amikor egy várostromot vagy városostromát hajtották végre, hogy hogyan lehet egy támadási stratégiát kidolgozni. A Héber Biblia általában így fordítja az első verzióban, viszont a sátánnak a válasza a második kijelentést támaszza alá, vagyis Isten azt mondja a sátánnak, hogy van-e valami taktikád Jób ellen, hogy le tud győzni, el tud foglalni az életét, a vagyonát, és akkor mondja a sátán Istennek, hogy te vetted őt körül a házát, vagyonát, mindenét. Itt az eredetiben egy sövény szerepel. Jobbnak az életén ott volt egy természet fölötti sövény, egy Istentől való védelem, amit a sátán nem tudott áttörni. Isten úgy körülvette őt, úgy körülbásázta, hogy bármilyen taktikája volt a sátánnak, bármit is kémlelt Jobb környékén, nem volt hozzáférése Jobb életéhez. És a két alapja volt ennek a sövénynek, ahogy mondtam, van egy emberi oldala az isteni védelemnek, és van egy isteni oldala. Az emberi oldala az volt, amit itt az első részben olvashatunk, hogy Jobb mit tett, amikor a gyermekei vendégséget tartottak. Itt nem minden napról van szó, hanem valószínűleg egy ünnepnapról vagy születésnapról van szó. Tehát, ha most minden nap Jobb áldozna 7 állatot, akkor nagyon hamar kipusztulna az állomány, tehát azért ez is lehet így számolni. Itt egy ünnepnapról van szó. Jobb már kora reggel felkelt, és bemutatott a gyermekeiért áldozatot. Az első és legfontosabb dolog Jobb életének az életében a védelem első pillére a vér volt. Ez az Ószövetségben teljesen végighúzódik, és ha megnézitek, csak egy néhány példa. Emlékezhettek rá, hogy amikor Egyiptomból kivonul Izrael, akkor a pusztító angyalt mi fogta meg, mi állította meg, hogy csapást hajtson végre Izraelen? A vér. A báránynak a vére. Miért nem tudta Bálák és Bálám a pusztában megátkozni Izraelt? Mert vér alatt voltak. Vér által jöttek ki. Nem tudta megátkozni Izraelt, nem tudott negatív átkot mondani rá, mert ott volt rajtuk az engesztelés vére. Működtek az áldozatok a sátorban, és a bárány vére által jöttek ki Egyiptomból. Amikor jön a pusztító angyal Jeruzsálembe, Dávid mit csinál? Azonnal megveszi a jebúzeus ornán szérűjét, mit épít fel? Oltárt mit csinál? Áldoz. És amint áldoz, mi történik? Megszűnik a csapás. Tehát Jobbnak volt egy belátása arról, hogy ha a csapásokat, az ítéleteket el akarja kerülni a gyermeke életében, a saját életében, akkor Isten elé véres áldozattal kell járulni. Tipikusan pátriárkák korabeli esemény. Az Új Szövetségben pedig majd tudjuk, hogy Jézus vére lesz az, erről korábban már beszéltem, ami jobbat beszél, mint a Ábelnek a vére. Tehát Jobb tisztában volt azzal, hogy a véres áldozat az, ami a legfontosabb közte és Isten között, hogy ez a fajta védelem meglegyen az életében. A második az volt, hogy Jobbnak az élete. Nem volt az életében olyan bűn vagy probléma, ami miatt a sátán jogalapot kaphatott volna arra, hogy beleszóljon az életébe, és a kerítésén egy rést találjon. Nézzétek meg az Új Szövetségben, mit mond Péter? Az ördög, mint ordító oroszlán, jár szerte, hogy kit nyeljen el. Mindig keresse a gyenge pontjairat. Mindig keresi azokat a helyeket, ahol nem vagy befedezve, nem vagy védelem alatt, nem vagy imádság alatt, ahol van egy szabad terület, ahol belépett egy bűn, egy engedetlenség, egy megbocsátatlanság, egy neheztelés. Amikor azok ott vannak, a sátán azonnal ott van és próbál beférkőzni. Ma Jobbnál is látjuk a történet végén a sövény felépítésénél, hogy hogyan jár közben a barátaiért, és Isten hogyan fogja majd helyrehozni az életét. Szintén lényeges lesz majd, hogyha valakinek ez a védelmi része összeomlik, akkor hogyan tudja majd ezt helyreállítani. Hát nagyon fontos volt ez a két dolog, hogy a közben járó véres áldozat a gyermekeiért, és emellett ott volt még Jobbnak az élete, a jelleme, az attitűdje, a gondolkodásmódja, az Istennel való közössége, és ehhez Isten hozzáadta a maga természet fölötti védelmét. Azért azt nem gondoljuk, hogy a sátánt néhány ilyen akác tüske el tud rémíteni valakitől, ez egy természet fölötti védelem volt. A Biblia számtalan esetben beszél arról, hogy amikor Isten emberi a helyükön vannak, akkor Isten az ő természet fölötti védelmét bocsátja rájuk. Emlékezhetünk rá, korábban beszéltem szintén erről, amikor Elizeus és a szolgája fent van a hegyen, akkor mi volt a hegy körül? Tüzes dolgok és szekerek. Isten a sövényt oda vitte a hegy köré, nem tudott nekik ártani. De számtalan ilyen példa van a Bibliában, csak még egy igevers, az úrangyala, mit csinál? Tábort jár az őt félők körül. Szintén egy sövény van Isten félők körül, az úrangyala tábort jár, őrködik fölötte. A Zsidókhoz írt levél első rész vége, az angyalok szolgáló szellemek, akik elküldettek, hogy szolgáink legyenek. Tehát az angyalok szolgatások nekünk segítenek bennünket. Tehát a Bibliában benne van az, hogy Isten ezt a sövényt oda helyezi az őt félőknek az életére, de ez, ahogy mondtam, fontos, hogy nekünk is a vér, illetve a jellemünk párban legyen mellette. Ez nem jelenti azt, és Jobb könyve pont erről tesz tanúbizonyságot, ez nem jelenti azt, hogy Isten nem engedhet meg dolgokat az életünkben, hogy ez a sövény lebomoljon. És ha megnézitek a történetet, akkor azt láthatjuk, hogy Jób egy sorozatos csapásokat él át, és mi volt az első csapás, vagy tulajdonképpen mi volt a csapás sorozatnak a végén, hogyha most így lecsupaszítjuk a dolgot, mi történt Jób életében? A jelleme az megmaradt? Megmaradt, nem átkozta meg az Urat, áldotta Istent, de a legfontosabb dolog, ami ebben az esemény sorozatban történt, hogy Jobnak milyen fogyott el, milyen nem maradt? Nem maradt áldozni valója. Nem tudta a vért rátenni az oltárra, mert minden állata megsemmisült, vagy elrabolták. Jób életéből a sövény lehullott, mert megszűnt az áldozni való. Nem volt áldozat, majd a legvégén fog áldozatot bemutatni, de amint a vér lekerült az oltáról, lement a védelem róluk, a sövény eltűnt, és a sátán szabadon be tudott lépni a területére. Ezért volt Jób életében kritikus időszak ez, mert ő ugyan még ilyenkor azt látta, hogy az Úr adta és az Úr vette el, békessége volt ebben a dologban, tudta, hogy mindent Istentől kapott, a jelleme az fedhetetlenül megmaradt, de már áldozni nem tudott. Áldozat bemutatását már nem tudta végrehajtani, mert az összes állat, illetve áldozni valamilyen vér volt, megszűnt körülötte. És a sátának mindig ez az egyik legfontosabb célja és szerepe, hogy ne legyen ott az életeden Jézus Krisztusnak a vére. Menj ki a vér oltalma alól. Mikor szoktuk általában a Jézus Krisztus vérével való közösségünket gyakorolni? Havonta egyszer legalább az úrvacsorában. Nem véletlen, hogy az úrvacsora kapcsán nagyon sok kijelentést találunk az Új Szövetségben, és nagyon fontos az úrvacsorázás, hogy ezzel a Krisztus vérével, testével való közösségünk meglegyen, mert ez védelmet biztosít. Az úrvacsora elhanyagolása, bűntől való távolmaradás miatt, ezért nagyon veszélyes a hívő embernek az élete, és nézzétek meg, hogy Pál apostol mit ír, amikor valaki ezt a közösséget eltaszítja magától, méltatlanul veszi magához az Úr testét és vérét, mi történik vele? Sokan betegek, erőtlenek és halnak meg számosan. Miért? Mert a vért helytelenül használták, nem működik a vér hatása és áldása az életükben. Tehát a vér nagyon fontos az új szövetségi hívő ember életében is. Fontos, hogy legyen ott az életünkben, életünkön, lehet bátran imádkozni, hogy fedezzen be bennünket Isten a bárány vérével, és nézzétek meg, a Jelenések könyvében lesz egy időszak, amikor reménységünk szerint az egyház már nem lesz itt, hogyan tudták legyőzni a sátánt? Legyőzték őt a bárány véréért. Ez az első kulcsfontosságú a nyomorúság szentjeinek, hogy a bárány vérével tudják legyőzni. Utána pedig a mártíromságig tartó tanúbizonyság tétellel, de a vér itt is megjelenik, mint ami a sátán elleni leghatékonyabb szer. Ezzel nem tud mit kezdeni. Az engesztelés vére az, ami távol tudja tartani a sátánt az életünktől. Semmi más nem tudja. Ettől jobban fél, mint a tömjén füstől, higgyétek el. A Jézus vére az, ami tudja az ő támadásait hatástalanítani. És hát olvashatjuk a különböző csapásokat Jób életében, hogyan veszíti el a vagyonát, a gazdagságát, a gyermekét és a családját, és tulajdonképpen, ha a leírást szó szerint értelmezzük, akkor mind a szélvész, mind a tűz természet fölötti volt. Nem egy természetes fizikális esemény volt, ami a csapásokat végrehajtotta, hanem természet fölötti volt. Ezért nem kell csodálkozni azon, hogy bizonyos természeti elemek fölött a sátánnak van hatalma és uralma, nyilván csak az Istentől adott lehetőségek és módozat szerint. És azt látjuk a történet végén, hogy pénzügyi szempontból egy óriási vagyonvesztés éri Jóbot fizikailag. A második részben olvashatunk arról, hogy miután Jóbot nem sikerült elbuktatni az első próbájában a sátánnak, tesz még egy próbát, amikor Jobbnak az állhatatosságát szintén kikezdi és betegséggel sújtja. A betegség leírása kapcsán sokféle elmélet volt, de a legvalószínűsíthetőbb betegség az lehetett a könyvnek a leírása alapján is, hogy egy olyan betegség támadta meg, ami a bőre alá ilyen élősködők furakodtak be, és szó szerint lerágták a húsát és a bőrét. És a Közel-Keleten ma is van olyan, akit valaki ilyen betegség támad, akkor egy trágyadombra ül rá, mert azt a közeget annyira nem bírják ezek a nyüvek, és akkor hát, hogy kicsikét elviselhetőbb a fájdalom. És Jób is azért kapargatja magát cseréppel, hogy ezeket a kis élősködőket ki tudja kaparni magából, ezeket a kis rovarokat vagy bogarakat, hogy ne rágják és ne emészszék a testét. Tehát nagyon komoly fizikális betegségbe is kerül Jób. Pszichológiai szempontból is kész van, hiszen elveszíti a szeretteit, a gyermekeit. embereit, társadalmilag presztízs és befolyás vesztés éri, sőt egy részben olvashatjuk a Jobb könyvében, hogy az arra járók leköpdösték őt, még a fiatalok is kigúnyolták. Tehát ebből a nagy tekintélyes emberből gyakorlatilag egy lábtörlőt készített a sátán, és nem lehet kihagyni a feleségével való konfliktust is. És elég sokan leszokták húzni Jobbnét a történet kapcsán, de azért egy picit gondoljunk bele az ő helyzetében. Van egy társadalmilag befolyásos környék leggazdagabb férfiének a felesége, van 10 csodálatos gyermeke, nagy vagyon, gazdagság, szolgáló had minden, és egyik percről, egyik óráról a másikra mindent elveszít. És még nem csak, hogy elveszíti ezeket a dolgokat, hanem még a férjét, akivel legalább úgymond, ha együtt is maradnának, azt látja, hogy gyakorlatilag egy halálos betegséggel küszködik, és nem tud rajta segíteni. És ekkor Jobbné a korabeli eutanáziát javasolja a férjének, hát átkozz meg az Istent, és hallj meg. Vagyis káromkodjál Istennek, és akkor már ő szépen agyon fog téged csapni. És akkor vége a szenvedésnek, vége a problémának, én özvegy leszek, keresek valami másik beduin fickót, majd lesz valahogy megoldjuk a dolgot, de elválni nem akarok. Tehát ilyen modell, ilyen akkori eutanáziát javasol, és akkor Jobb mondja, hogy ez egy bolond beszél, azt mondja, így nem lehet gondolkozni, és mondja, hogy ha jót elvettük Istentől, el kell fogadnunk a rosszat is. És Jobbnak a jellemében ekkor sem történik változás. Áldozat már nincsen. Sövény már rég leomlott, de Jobbnak a jelleme még mindig kristálytiszta, mindig fedhetetlen, szereti az Urat minden csapás ellenére. És ugye sokszor úgy elgondolkodtam, hogy ez a Jobb, akinek tényleg mindene megvolt, és tényleg mindent elveszít gyakorlatilag egyik pillanatra a másikra, hogy ezt valóban csapásnak és nyomorúságnak lehet nevezni. Valakinek az is nyomorúságos, hogyha a műkörmös hamarabb zár be, és nem tudja megcsináltatni, vagy a fodrásza éppen nem ér rá, de Jobbnak komoly nyomorúsága volt. Tehát többféle nyomorúság van, mindenki másképp értékeli ezt a dolgot, de Jobbnak a feleségét azért szeretem egy picit úgy kicsikét csiszolni a gondolkodásmódunkat, hogy meg kell érteni az ő fájdalmát is és nehézségét is, hogy mit élt át ebben az időben. Tehát Jobbnak a tragédiája nem csak ebből állt, hogy a sátán rátette a kezét mindenre, megfosztotta őt, ráadásul a felesége is átment egy ilyen gyógyászatba, hanem megérkezik 3 cimbora is. Abban az időben gyakori volt, hogy az emberek itt több napra meglátogatták egymást. Ma is a Közel-Keleten az időnek a fogalma és a gondolkodás volt nem olyan, mint nálunk. Ott, ha mindjárt megyek, az lehet, hogy 2 hónap lesz. Ha csak 5 percig maradok, lehet, hogy 2 hét lesz belőle. Ott ez általában nem szokott probléma lenni. És itt is ez van, hogy elmennek a barátok, és azt olvashatjuk a második részben, hogy 7 napig ücsörögnek vele. És azt láthatjuk, hogy mikor meglátták, hogy ezzel a tekintélyes emberrel mi történt, akkor szóhoz sem tudnak jutni. 7 napig néma csendben vannak, és csak azután nyitják a szájukat, miután Jobb a 3. fejezetben megnyitja a száját, és ő nem Istent, hanem a születése napját átkozza meg, mintha vissza lehetne forgatni az időkerekét, és jobb lett volna, hogyha meg sem született. Ezeket most nem fogjuk végignézni, csak ha valakit érdekel, úgy röviden majd tanulmányozzátok. Az egyik ilyen nyomorúságos vigasztaló Elifáz, ő egy siker és egy jóléti evangélista. Tehát ő az a tipikus gondolkodó, akinek az írásából vagy a beszédéből azt tűnik ki, ha gazdag és sikeres vagy, akkor veled van az Isten, és hogyha nem, akkor pedig elhagyott téged. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Elifáznak a neve mit jelent? Akinek az arany az Istene. Nagyon érdekes, hogy ilyen pénzügyi szemléletből közelíti meg ezt a dolgot. És azt is kijelent, hogy nem lehet az ember igaz Isten előtt. Ez miért volt hazugság? Mert Jobbról azt olvassuk már a történet elején, hogy ő igaz volt. Az is igaz, hogy nem a cadik kifejezést használja a hétben, hanem egy másik kifejezést, de abban is benne van ez az igazságnak a gondolata. És szintén Elifáz leplezi le, és szerintem Jobbnak, ha nyitva volt a szellemi füle, akkor érzékelhette azt, hogy a 3 barátnak a mondani valója démonikus forrásból származik. Majd nézzétek meg Elifáz beszédét, amikor mondja, hogy éjszaka valami látomásban, valami felborzolódott a háta, van a szőr, meg minden, egy démonikus kijelentést kap, és ezekből a démonikus kijelentésekből adja úgymond a mondani valóját Jobb. barátjának. Tehát Elifáz egy ilyen típusú ember volt, majd nézzétek meg ezeket a párbeszédeket. Aztán ott van Bildád, ő egy hagyománytisztelő és tradicionalista ember volt, aki a múlt történeteiből, az apáknak a különböző ügyesből és dolgaiból próbálta levezetni, hogy mi miért történik. De tulajdonképpen, ha megnézzük ő meg a Elifáznak a beszédét, tulajdonképpen mindenáron bűnt akarnak találni jobban. Ugyanis ők attól is féltek, hogyha egy ilyen igaz emberrel ez megtörténhet, akkor ők, akik nem igazak, akkor velük mi lesz? És a félelmüket igazolja majd a Jobb könyvének a 42. része, hogy Isten csak Jobb közbenjárására nem fogja őket agyonvágni, azért a sok sületlenségért, meg démonikus beszédért, amelyet ez alatt a pár nap alatt végrehajtottak. A pontos időszakát ennek nem tudjuk. A harmadik Cófár volt, ő egy felfúvalkodott, gőgös ember, ő tulajdonképpen a magas lóról beszél, állandóan kioktatja Jobbot, és folyamatosan arról beszél a barátaival együtt, hogy az ember nem lehet igaz Isten előtt, biztos, hogy valami bűn van az életében, sőt, az is lehet, hogy Jobb nem is úgy követette el bűnt, hogy valami rosszat csinált, hanem a jó mulasztotta el, akár például úgy, hogy nem ruházta a szegényeket, nem adott enni az éhezőknek, stb. Tehát gyakorlatilag Jobbot mindenféle szinten körüljárják, és nagyon érdekes Jobbnak a válasza, ő váltig állítja, hogy ő igaz, ártatlan és fedhetetlen. Jobb mindvégig kitart amellett, még hogyha tényleg sokszor elkeseredésében nagyon sok butaságot is beszél, de ahogy mondtam a 42. részben, majd nézzétek meg, hogy Isten azt mondja Jobbról, hogy igazat beszélt. Isten maga hitelesíti Jobbnak a beszédét, hogy az elkeseredettség, a csüggedés, a neheztelés, minden közepet, ami kijött a száján, az igaz volt. Tehát Jobbnak a beszédét maga Isten hitelesítette ebben a történetben. És megjelenik egy fiatal srác, Elihu, egy fiatal, friss diplomás filozófus, akkor végezhetett, itt van éppen hátul, csak nem akart megszólalni az időseknek a kárára. Ő aztán nagyon tudja osztani az észt, és véhetően az ő beszéde volt az, amivel az örökkivalónál is kiverte a biztosítékot, és amikor pont arról beszél, hogy Isten meg a forgószín meg ilyenek, na akkor Isten belép a történetbe, és akkor onnantól kezdve átveszi az irányítást. Ha bele akartok mélyedni a Jobb könyvébe, akkor ezek alapján majd nézzétek át. Nagyon mély tanulságok vannak benne, nagyon sok kijelentés van benne, és én most csak egy dologról szeretnék beszélni, ami által Jobb helyre tudott állni, ami által Jobbnak az élete rendeződni tudott. Azt látni kell a történetből, a sok-sok párbeszédből, hogy a rossz tanácsok ellenére, amit a barátok próbálnak Jobba belebeszélni, Jobb elhatározza, hogy ebből valami kiutat találni kell, és keresi azt az alapot, amire ő tudna építkezni. Mi az, ahonnan ismét fel tudnám építeni az életemet, mi az, ami alapján előrébb tudnék jutni, és ez egyetlen egy szó volt, az egyik kulcskifejezés a Jobb könyvében, ez pedig a reménység. Ahhoz, hogy ezt a kerítést visszatudja építeni az életébe, ahhoz, hogy Jobb helyreálljon és legyen egy jövőképe, ahhoz a reménységet kellett felépíteni az életében első körben. Nézzük meg a Jobb 7.6-ban, még azt olvassuk a első kijelentésben. Napjaim gyorsabbak a takács vetélőjénél, és remény nélkül tűnnek el. Jobb innen indul, hogy nincs reménysége, felad mindent, tényleg jó lenne már meghalni, nincs értelme ennek az egésznek, az asszonyi szenved miattam, stb. Jobb innen indul, mindent elveszített, és már nincs reménysége sem. A társadalomtudósok is megállapították azt, hogy egy társadalomban mindig az a robbanás veszélyes állapot, amikor minél nagyobb tömeg kerül a reménytelenség állapotába, a kilátástalanság állapotába. Ott bármikor egy polgárháború, egy lázadás, bármi bekövetkezhet, mert ezeknek az embereknek már nincs veszíteni valójuk. És az Új Szövetség és az Ószövetség is nagyon sokat beszél arról, hogy a hívő embernek a hite mellett a reménység is fontos, hogy ott legyen az életében. A hit és a reménység nagyon sokszor kéz a kézben jár, majd nézzétek meg az Új Szövetségi példákat ezzel kapcsolatban. Aztán a 14. részhez érve, közben a barátok mondják a magukét, azt olvashatjuk, hogy mert a fának is van reménysége, a levágják, ismét kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban a csonkja, a víz nedvességétől kivirágzik, ágakat hajt, mint a csemete. Jobb ott ül a szemétdombon, vakargatja magát, és észrevett egy fát, amit előtte vágtak ki. És látja, hogy ez a fa elkezd ismét virágozni, már jönnek kisebb hajtások jobbra-balra, és Jobb elkezd gondolkozni. Ha ennek a fának van reménysége, ha ennek a fának a gyökeréből tud új hajtás létrejönni, akkor amíg én élek, akkor nekem is kell, hogy legyen reménységem. Ha Isten egy fának tudott reménységet adna gyökerei által, akkor nekem is lehet reménységem a jövendőre nézve. Ez indítja be Jobbnál azokat a folyamatokat, amelyek által egyre pozitívabb kijelentéseket kezd el tenni, és egyre inkább követele, hogy Isten jöjjön vissza, Isten álljon mellé, Isten szóljon mellette, Isten avatkozzon közbe, és várja Isten beavatkozását. Ez azért fontos, mert ha nehézségben vagy nyomorúságban vagy, akkor mindig várjad Isten közbeavatkozását. Nem lehet tudni, hogy mikor. Lehet, hogy sokat kell várni, lehet, hogy kevesebbet, de ha nyomorúságban vagy, és az Úrhoz kiáltasz, akkor várhatod, hogy Isten közbe fog lépni. Isten jönni fog, és válaszolni fog. Jobbnál itt indul be ez a folyamat. És az egyik ilyen csúcspontja Jobb 19:25-27, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a porom fölött. És miután ez a bőröm lefoszlik, testem nélkül látom meg az Istent. Én magam látom meg őt, az én szemem látja meg, nem másé. Veseim vágyódnak utánad. Itt a magyar fordítás pontatlan, az újfordítású Bibliában azt szerepel, hogy testemben látom meg az Istent, a 908-as Károliba azt szerepel, hogy testem nélkül, az 1852-es kőszegi fordításban szintén a Károli ott a testemből látom meg, de a eredeti héber kifejezésben szó szerint azt szerepel, hogy testből látom meg az Istent. Vagyis Jobbnak az életébe bejön a feltámadás reménysége. És ha valóban Jobb könyv az első ilyen könyv a Ószövetségben, akkor a feltámadásról való kinyilatkoztatása megelőzi még Ábrahámnak a kinyilatkoztatását is. És Jobbnak ez volt a reménységének a koronája, hogy lehet, hogy most az ellenség úgymond tönkrevert, agyonvágott, de eljön az a nap, amikor jön a megváltóm, ugyanis itt a megváltó kifejezés a Goel Hadam, az nem csak azt jelenti, hogy valakit megváltani valamiből, hanem valakiért bosszút állni. Ez a vérrokon, a rokonnak a vérbosszúlója volt, vagyis Jobb itt arról beszél, hogy van egy megváltó, aki bosszút fog értem állni. Aki le fogja verni azon a személyen a bűnét, aki engem ebbe a helyzetbe belevitt, és meg fog vásárolni ebből az állapotból. Ez volt Jobbnak a reménysége. És maga a reménység szó, amit szerepel a héberben, a tihvá, az azt jelenti, hogy kötél. És nem csak azt jelenti, hogy oda kell kötözni magad a reménységhez, hogy Isten adott neked egy kijelentést, hanem ez a kötél szakító szilárdságot is jelent. Bele tudsz kapaszkodni. Nem csak hozzá tudod kötni magad a reménységbe, hanem bele is tudsz kapaszkodni. Az Új Szövetségben pedig a reménység szó azt jelenti, hogy valaminek a biztos várása, aminek isteni garancia a fedezete. Tehát azért tudsz reménykedni a jövőben, azért van egy jövőképed, mert egy isteni garancia és fedezet áll mögötte. Amikor Krisztus után 70-ben Maszadával visszavonulnak Jeruzsálem ostroma után a védők egy része, 3,5 éves ostromban, ugyanis ők azt gondolták, hogy a dánieli proféciák értelmében, ha letelik a 3,5 év a város pusztulása után, vissza fog térni a messiás, mikor ez nem következett be napra, pontosan ezt nyilván tudták, akkor kollektív öngyilkosságot követnek el, de Flavius beszámolója szerint egy papírra még szépen leírták oda, és a szikla alá oda tették, akkor is feltámadunk. Tisztában voltak az, hogy a feltámadás reménység az ő szívükben is ott volt. És az adott nekik egy reményt arra, hogy 3,5 évig kitartsanak, és a messiás eljövetelében várakozzanak. Az Új Szövetségben olvashatjuk ennek a párját az 1 Péter 1:3-ban. Áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmasága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Mire szült bennünket Isten újjá? Élő reménységre. Mivel van összekapcsolva az élő reménység? Feltámadással. A feltámadásba vetett hit a legerősebb reménysége az új szövetségi hívőknek. Pál mit mond, ha Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek is. Ezen alapszik minden, hogy hiszünk-e Jézus Krisztus feltámadásában. Ez az új szövetségi hitnek az alfája és az omegája. És ehhez kapcsolódik az a reménység, hogy lehet, hogy azon a földön nehézségeim lesznek, nyomorúságaim lesznek, üldöztetések fognak érni, fel fogok támadni Jézus Krisztussal. Ez a reménységünk. És ez a reménység ott van a szívedben, akkor nem azt fogod nézni, hogy milyen vesztességek vagy nehézségek értek, hanem van egy jövőképed, van egy célod, van egy látásod, és törsz a mennyei felé. Pál apostol hogy fogalmazza meg? Ha Krisztus együtt feltámadtatok, az oda felvalókkal. Törődjetek ne a földiekkel. És nézzétek meg Isten is, ha Jobb történetét még alaposabban úgy kicsit belementek, akkor láthatjátok, hogy Isten a fizikális dolgok helyett a szellemi dolgokat részesíti előnyben. az ideig való dolgok helyett az örökké valót részesíti előnyben. És itt a konfliktus kapcsán is, ami a Sátán és Jób között kijön, az volt a legnagyobb számomra, az egyik legnagyobb üzenete ennek a történetnek, hogy Isten megbízott Jobban. Mert ő ismert a szívét. Mert Istennek a szíve oda volt fordulva Jób felé. Nem véletlenül kérdezte a Sátántól. Istennek valóban ott volt a szíve Jobban, és tudta, hogy meddig mehet el. Tudta, hogy mi az a prés, amit Jób még ki fog bírni. És Isten nem csak azt látta, hogy Jób mennyit fog kibírni, és meddig lesz a présben, hanem látta a jövőjét is. Tehát amikor a mi dolgaink pillanatnyilag nem látszanak örvendetesnek, később majd sok-sok áldás lehet belőle, az pont azért van, mert mi a kis téridő dimenzió síkunkban látunk 1-2-5-10 percet napot előre, Isten viszont nagyobb távlatokban gondolkodik. És ahogy mondtam, nem biztos, hogy mindenre fogunk választ kapni ebben az életben, de fontos, hogy kérdezzük meg Istent, hogy Uram, miért? Mi célból? Bátran meg lehet kérdezni Istent. Ha megnézitek a Jób 42. részét, meg a korábbi részeket, amikor Isten beszél, sehol sem találtok arra utalást, hogy Isten bármiért is károsztatta volna Jóbot, amiért így beszélt. Miért? Mert Jób őszinte volt. Felmerte tenni a kérdéseit Istennek, elmerte mondani a problémáit. A reménység helye a Biblia szerint az elménkben van, tehát a reménységnek a sisakja, nem pedig a szívünkben a hit van, a reménység az a elménkben van, mert fontos, hogy a reménységet azt tudni kell, a kijelentéseket meg hinni kell. Tehát ez egy lényeges különbség. Ne cseréljük össze a dolgot, mert akkor problémánk lehet ebből, a Zsidók 11.1 erről tanít bennünket. Az 1 János 3.3-ban olvashatjuk azt, hogy hasonlók leszünk ő hozzá, és akiben megvan az a reménység, az önmagát mind megtisztítja. Abban az emberben, akiben nincs ott a reménység, az nem fog a szentség útján járni. Az nem fog arra törekedni, hogy megtisztuljon, hogy szent életet éljen, hogy Krisztusnak tetsző módon végezze a mindennapjait, mert nincs ott a reménység az életében. Ha azt úgy gondolkodik, hogy úgy sincs értelme ennek az egésznek, Isten úgyse fog engem megsegíteni, Isten nem fog engem megáldani, mindig csak a baj, a nyomorúság, a nehézség van, ez az ember nem fog tudni előrelépni a megszentelődés útján. De akiben ott van ez a reménység, hogy hasonló leszek Krisztushoz, egyszer célba fogok érni, ez a reménység arra fogja őt sarkalni normál esetben, ha nem hipergrész evangéliumot hallgat, hogy a megszentelődés útján járjon. Ez nagyon fontos dolog, hogy ez meg fog bennünket tisztítani. És a reménység jövőképet hoz létre az életben és pozitív célokat, ez is lényeges dolog, ha az embernek van reménysége, van célja, vannak célkitűzései, az ember egy kiegyensúlyozott ember lesz. Még hogyha bukdácsolva is, sokszor harcokkal, nehézségekkel, de van egy világos látása és egy célja, amit Isten el akarja juttatni, el akarja vinni, az ember céltudatos lesz. És Jób ezért kezdi el felépíteni ezt a dolgot az életében, hogy legyen egy reménység, legyen egy biztos pontja, legyen egy horgony az életében, amire ismét fel tud majd építkezni, amivel valamilyen módon még nem tudja, hogy, de Isten helyre tudja majd őt hozni és állítani. Tehát fontos, hogy a reménység van a szívedben, az nagyon jó dolog. Ha nincs ott a reménység a szívedben, akkor imádkozz érte. A reménytelenség nagyon sok problémának a forrása. Lehet, hogy reménytelen vagy a gyermeked miatt, a hitetlen házastársad miatt, a gyermektelenség miatt, lehet, hogy nincs reménységed a férjeddel, az eljövendő feleségeddel, bármivel kapcsolatban, fontos, hogy imádkozz Istenhez, hogy a reménységet építse be a szívedbe, és adjon válaszokat. Mert ha van reménységed, van célod, van célkitűzésed, akkor Isten előré fogja tudni vinni az életedet. De addig nem fogja tudni, amíg te magad lemondasz, negatív módon beszélsz, és a beszéddel kapcsolatos problémákról már korábban szóltam néhány alkalommal. És hát Jobnak a helyreállása a 42. részben kezdődik, de már a Istennek a beszéde kapcsán. Az egyik az, hogy Istentől kijelentés jön. Tehát Jobnak az élete akkor kezd ismét a helyes útra kerülni, illetve felépülni az életében azok az isteni védelmi vonalak, amikor megérkezik a kijelentés. Tehát amikor Istentől válaszokat kapsz, amikor Isten ad neked üzenetet, Isten megválaszolja a problémáidat, akkor az Istennel való kapcsolatod megújul. És lényeges ebből a szempontból, hogy amikor ilyen nehézségek és problémák vannak, akkor Isten ezeket a nehézségeket és harcokat mindig arra használja fel, hogy téged formáljon és változtasson. Új kijelentést adjon önmagáról. Az egyik ilyen kijelentés, ha lecsupaszítjuk a történetet, a szenvedés nem mindig a bűn miatt van, az igazságért is lehet szenvedni. Valaki a bűnei miatt szenved, a rossz döntései miatt szenved, de például ott vannak a mártírok, vagy Istennek a szentjei, akik azért szenvedtek, mert az igazságért álltak ki. Nem volt bennük semmi probléma, de képviselték Istent, a mártíromság lett az osztályrészük, mert kiálltak az igazságért. Ilyen típusú szenvedés is van, ezt sem szabad elfelejteni. Az Új Szövetség ezt a szenvedés való belemerülésnek hívja, vagyis a negyedik típusú bemerítésnek az Új Szövetség sorában. Aztán a gonoszok jólét és az igazak nyomorúsága, ez is szintén Jób könyvében van, kifejtve egy kicsit, és Istennek van egy nagyon érdekes mondata a válaszában, hogy Jób tudná-e például a bűnösöket megbüntetni, vagy igazgatni, vagy valami ilyesmi, vagyis, mintha Isten azt mondaná Jóbnak, hogy tessék, próbáld ki, hogy te a magad módján kezdj el ítélkezni, mondjuk a mennyből, a földi dolgok felől. És Jób erre nem válaszol semmit. Hát az, hogy Isten hogyan és milyen módon bánik az emberekkel, az az ő szuverenitásához tartozik. És ahogy mondtam, nincsen mindenre válasz. Nincs mindenre válasz. Egyszer majd talán meg fogjuk tudni, de nem tudunk mindenre jelenleg választ adni. A Zsoltárok is sokszor foglalkozik ezzel a kérdéssel. És Isten kezében van a teremtettség és annak a kormányzása. És nagyon érdekes, hogy két ilyen vadállatot mutat be. Valószínűleg az egyik a dinoszaurusz volt, illetve egy másik, egy ilyen nagyobb állat. Hogy ezek szimbolikusan maga a Leviátán egyébként az... Több helyen is szerepel Ézsaiás prófétánál is, ez a sátánnak a szimbólum és a jelképe, vagyis amikor Isten kijelentést ad Jobbnak ebben a kérdésben, akkor tulajdonképpen a gonoszság munkáját festi le. Akit esetleg érdekel, majd a Jelenések könyvének a sárkányát vesse össze az Ézsaiás prófétában lévő Leviátánnal és ezzel a leírással, és megkapja az antikrisztusi birodalom egyik természetét. Az Úr megsegít, majd fogok erről beszélni, addig nyomozzátok ki, ti is ki van jelentve a Szentírásban. Aztán fontosabb, hogy Isten mit végez el benned egy nehézség által, mint az, hogy milyen nehézségbe vagy benne. Vagyis nagyon egyszerű dolog. Nézzétek meg, a Biblia ritkán használja ezt, amikor Jézus a Galileai tenger partján van, akkor nagyon érdekes szót olvashatunk ott, amikor a gadarénusok földjére készül, hogy kényszerítette a tanítványait, hogy beszálljanak a csónakba. És ahogy a múltkor szolgálatomban említettem, Jézus lefekszik pihenni, mint ahogy Jónás is lefeküdt, de Jézus azt tudjuk, hogy ő nyugodtan feküdt le, és amikor a tanítványok szó szerint életveszélybe kerülnek, még ezek a tapasztalt galileai halászok is, Jézust felkelték, Jézus ráparancsol a tengerre, ráparancsol a szélre, a tanítványok leborulnak, és mit mondanak? Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskedett nekik. Ha most Jézus nem viszi bele őket ebbe, nem kényszeríti bele őket ebbe az életveszély helyzetbe, akkor megtudták volna tőle azt, hogy ő a szelek és a vizek ura, ha csak erről prédikál? Nem biztos. De ott élesbe egy új kijelentés jött Jézus Krisztusról, az ő személyéről, és a nehézség által még többet megismertek Jézus Krisztus személyiségéről. Tehát amikor ilyen nehézségbe, problémába vagyunk benne, akkor készüljünk fel arra, hogy Isten valami újat akar megmutatni magából. Akár egy gyógyulás kapcsán, akár egy szabadulás kapcsán, akár egy munkahely kapcsán, bármilyen dologban, hogy Isten máshogy fog beavatkozni. És a nyomorúság arra is jó, és ezt kicsit félve mondom ki, hogy a vallásos szokásainkat elhagyjuk. Ugyanis nagyon jól tudjuk osztani az észt, amikor nehézségbe kerülünk, olvassál 10 perc Bibliát, imádkozzál reggel 20 percet, gyere a gyülekezetbe, házi csoportba. Ezek nagyon jól hangzanak, és ezek fontos dolgok is, de valamikor ezek nem működnek. Valamikor Isten egy új dolgot akar megmutatni, és lehet, hogy éppen böjtölnöd kell, mert mondjuk korábban nem böjtöltél. Lehet, hogy esetleg meg kell szabadulnod bizonyos dolgoktól, amitől korábban nem szabadultál meg. Hát engedd azt, hogyha valami nehézségben, nyomorúságban kerülsz, akkor Isten revidiálja a gondolkodásmódodat. Itt a Jób esetében is ez történt, és a kollégák esetében is, akik itt Csernus, Freud és társai, akik ott voltak. Nekik is nagyon komoly agyátültetésen kellett átmenni, hogy megértsék Istennek a dolgait. És a nehézség nem jelenti azt, hogy Isten elhagyott. Ez a sátánnak egy másik nagyon veszélyes dolga, hogy amikor nehézségben, nyomorúságban, vagy próbában, vagy gondokkal küzdesz, akkor mi az első gondolat? Isten nem szeret, Isten elhagyott, Isten utál engem, Isten nem foglalkozik velem. Nem jelenti azt. Jobbot sem hagyta el. Ott volt állandóan fölött, és az első arandó alkalommal, amikor szükség volt rá, belépett a természet fölöttiből a természetesbe, és kijelentést adott, amit még a barátai is hallottak. Tehát Jobbon keresztül még ezek a kissé rossz istenképpen rendelkező vigasztalók is belátást kaptak Isten természet fölötti jelenlétébe. Jobb 42.5.6. A sövény visszatér a helyére, Jobbnak a jelleme teljesen helyreáll, azt mondja, azt olvassuk itt, eddig csak hallomásból tudtam felőled, de most saját szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam és megbánom bűneimet porban és hamuban. Jobb egy új szintre kerül, eddig csak hallott az Istenről, beszédalapú kijelentés által jutott el hozzá Istenről szóló dolgok, de most a szemeivel látja meg Istent, találkozik El Shaddai-jal, a mindenható Istennel, és azt mondja, hogy megtérek. Ez az első, amikor Péter is ott van a hajóban, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Isten jelenlétében, Isten szentségének erőterében, ott mindig az első a bűn kérdése, ahogy láthattuk ezt korábban, Ézsaiás próféta kapcsán is, és Jobbnál is teljesen megtér, megújul, és a jelleme visszaáll a helyére, nem beszél már butaságokat, korábban mondja is, hogy most már nem szólok semmit, csömbbe leszek, zárat teszek a számra, innentől kezdve egy bolond beszédet nem mondok. Jobbnak ez a istenfélő, igaz, bűngyűlölő kérdésköre visszaáll teljesen a helyére, mert Istennel találkozik. Lesz egy új istenképe, kap egy új kijelentést Istenről, Istentől, és ezzel a jelleme helyreáll. De ez még kevés lett volna. A Jobb 42.8.10-ben olvashatjuk a áldozat kapcsán. Itt azt mondja az Úr a barátainak, Jobb barátainak, mielőtt kijelenti, hogy csak Jobb miatt nem csaplak benneteket agyon, hogy most tehát vegyetek 7 bikát és 7 kost, menjetek el a szolgámhoz Jobbhoz, és mutassatok be magatokért égő áldozatot, Jobb pedig az én szolgám imádkozzék értetek, mert csak a rávaló tekintettel nem büntetlek meg benneteket, amiért nem szóltatok felőlem, olyan igaz módon, mint Jobb az én szolgám. Akkor elment a témámból való Elifáz, a Suachi Bildád és a Naámai Cófár, és így cselekedtek, hogy az Úr mondta nekik. És az Úr kegyelmesen tekintett Jobbra. Azután Isten eltávolította Jobbról a csapást, miután imádkozott a barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amije volt. Mi történt? Megérkezik a véres áldozat. Jobb bemutatja, közben jár, imádkozik a barátaiért. Mi történik? Isten eltávolítja a csapást, és kétszeresen visszad Jobbnak mindent. Visszaépült a söbény a helyére, a sátáról innentől kezdve már nem olvasunk ebbe a történetbe, és ha megnézzetek még a 42. részben, nagyon érdekes, ami azután következik, hogy eljönnek hozzá a testvérei, meg a rokonok, addig senki a kutya nem ment felé egyébként, amíg a nagy problémába volt, de utána megjelennek, hoznak neki, együtt étkeznek, és hoznak nekik aranyékszereket. Jobbnak visszaáll a gazdagsága is, és Isten a korábban elveszített dolgait kétszeresen adja vissza. Miért kétszeresen? Az Ószövetségben az egyik ilyen alaptörvény volt, ez később Mózesnél lesz kifejtve, hogy egy tolvaj valamit ellop, akkor a kétszeresét kell visszaadnia. És nagyon érdekes, hogy Isten, aki megengedte Jobbnak ezt az életében, Isten maga kétszeresen kárpótolja Jobbot ezekért a dolgokért. És ha megfigyelitek, utána azt olvashatjuk, hogy Jobb még nagyon sokáig élt, született neki még 7 fia és 3 lánya. A kérdés az, hogy ezeket miért nem duplázta meg Isten? Miért nem 14 fiú és 6 lány lett, 20 gyermek, hanem csak 7 fiú és 3 lány? Mert az előző 10 gyermek az nem veszett el. Ők az örökké valóságban vannak. Kapott megint 10 gyermeket, de az áldozat miatt, amit mindig bemutatott értük, hogy még ha véletlenül csak a szívükben is valami rosszat gondolnak Istenről, akkor kiengesztelje őt Jobb a véres áldozattal, és ezzel szentelte meg őket, kadossá tette őket, szentétette őket, hogy a véres áldozat, a vér, a gyermekek és a bűn közé került, és Isten ezen keresztül látta a gyermekeit, és Isten magához vette őket. És utána olvashatjuk majd, hogy Jobbnak a gyermekei a legszebbek voltak, és a nevük egyébként különböző ilyen hogy is mondják ezt, ilyen, nem sminknek hívják, hanem ilyen szépítő szereket jelent. Tehát még a nevük is hallottató, nagyon szépek és gyönyörűek voltak, és Isten teljes mértékben rehabilitálta Jobbot. És a 42. rész végén van egy igevers, amit magyarra nagyon nehéz visszaadni a héber alapján, és itt azt olvassuk, hogy és meghalt Jobb jóbénységben betelve az élettel, és itt egy olyan héber ilyen körmondat van, amit úgy lehetne visszaadni, hogy áldás volt minden napja. Innentől kezdve, hogy Jobbnak helyreállt az élete, áldás volt minden napja. Én kívánom nektek azt, hogy a nehézség és a nyomorúság közepette is találjátok meg a reménységeteket, Ha bármilyen gond, probléma van, kiáltsatok az Úrhoz, és higgyétek azt, hogy Isten valami jót, jobbat tervezett felőlünk. Ne hagyjátok el a reménységeteket, vesétek a hiteteket a feltámadásba, és adjon nektek az Úr, nekem is győztes hetet. Amen.